Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet 2021. esztendő első úrnapi istentiszteletén a Zsoltár szavával. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsért Istenedet. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva kezdjük meg azt, amire a Zsoltár is szólított bennünket, a mi Urunk magasztalását, a 130. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük, 130. Zsoltárunkkal könyörögjünk Istenünk irgalmáért és kegyelmességéért. Az első verszak így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Fohászkodjunk a próféta szavával. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, ezért benne bízom. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra szánt ószövetségi igénkből, az Ámosz próféta könyve 3. részéből olvasok. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg ezt a hosszabb igeszakaszt. Az Ámosz próféta könyve 3. részében így szól hozzánk, így szólít meg bennünket a mi Istenünk. Halljátok meg azt az ígét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai. Az egész nemzetségről, amelyet fölhoztam Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Útra kelnek-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Bömböle rejtek helyén a fiatal oroszlán, ha semmit sem fogott. Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki. Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott. Ha megfújják a kürtöt a városban, nem kezd-e remegni a nép. Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt. Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én uram az Úr szól, ki ne prófétálna? Hirdessétek Asdód palotáinak tetejéről, s az Egyiptomban levő palotákról, és mondjátok, gyűjjetek össze Samária hegyein, lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Nem tudnak helyesen cselekedni, így szól az Úr. Erőszakkal és zsarolással gyűjtenek kincset palotáikba. Ezért így szól az én uram az Úr, ellenség veszi körül az országot, megfosztanak hatalmattól, kirabolják palotáidat. Így szól az Úr, ahogyan a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat vagy egy fülhegyet ment meg, csak úgy menekülnek meg Izrael fiai, akik most Samáriában az ágy szélén és damaszkuszi pamlagon ülnek. Halljátok, és tanúskodjatok Jákob háza ellen, így szól az én uram az Úr, a seregek Istene. Amikor megbüntettem Izraelt bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullnak. Összedöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefánt csontházak. Vége lesz a sokféle háznak. Így szól az Úr. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy szívünkbe fogadjuk, hogy megtartói lehessünk annak, és hogy átéljük azokat az áldásokat, amelyeket Isten az ő igéje követőinek ígér. Most így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, olyan jó volt arról vallani, hogy téged keresünk. Talán sokszor akkor is, amikor nem tudjuk, hogy mire vágyakozunk, csak érezzük a hiányt, a te szavad, a te igéd fényében világossá válik. Rád van szükségünk. Egyedül nálad találhatjuk meg, ami után szomjazik a mi életünk. Valóban úgy van, ahogyan az egyházatya bölcsen mondta, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi lelkünk, amíg benned megnyugvás nem talál. Olyan sokszor átéltük ezt az elmúlt esztendőben is, és köszönjük, hogy kereshetünk az új esztendőben is téged. És köszönjük, hogy úgy fordulhatunk te hozzád, mint aki már előbb kerestél bennünket. Te vagy a pásztora, jó pásztora a mi életünknek. Te tudod azt, hogy mire van igazán szükségünk, és elkészítetted azt. A mai napra is, a ma elkezdődő hétre is, meg az egész esztendőre, s mindarra, ami miránk még vár az életben. Hisszük, hogy mindent elkészítettél a számunkra. Köszönjük, hogy elkészítetted nekünk a bűnbocsánatot, a bűneink fenyegetése elől te hozzád mehetünk, magasztalunk téged ezért, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy elkészítetted nekünk a vígasztalást, amikor kétségbe esnénk. Köszönjük, hogy így tehetjük a te kezedbe azokat is, akik most járnak gyászban, ezekben a napokban. Hálát adunk, hogy te elkészítetted a gyógyulást a betegeknek, és köszönjük, hogy te nálad majd egykor mindannyiunkra teljes gyógyulás vár. Áldunk téged azért, hogy te nálad van a kérdéseinkre válasz, olyan sokszor tanácstalanok vagyunk a saját életünket, a szeretteinket látva is, és köszönjük neked, hogy gondod van nem csak egyenként miránk, hanem gondod van a mi családunkra, a lelki családra itt a Fasori gyülekezetben, meg külön-külön azokra a családokra, amelyekben élhetünk. Hozzád fordulunk, téged keresünk, Urunk, aki megkerestél már bennünket, jó pásztor, viseld gondunkat. Most is így szólj hozzánk, s a te lelkeddel tedd élővé az igét, amit készítettél a mi számunkra, hogy meghalljuk, hogy megértsük, hogy szívünkbe fogadjuk, hogy engedelmesen kövessük, s másoknak is hirdethessük azt. Könyörgünk, te taníts bennünket, járass a te utadon. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve 512. dicséretünk első verszakát énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat, az 512. dicséret első versszakát énekeljük. Szeretett testvéreim, az imént már hallottuk Isten igéjét Ámosz próféta könyvéből, annak harmadik részéből. Hozzáolvasok ehhez még néhány mondatot, és Ámosz próféta könyve teljességében lesz alapigéjévé a mostani Isten tiszteletünknek az a könyv, amelyet az elmúlt napokban is olvashattunk a Bibliaolvasó kalauz szerint, és olvasunk majd a következő napokban is. Most az ötödik részből még három verset olvasnék az elhangzottakhoz, a 18., 19. és 20. verset. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és a medve támad rá. Bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, ahogyan a hirdetésekben is hallhattuk, mindenkinek a figyelmébe ajánljuk a Bibliaolvasó kalauzunkat, a Bibliaolvasó vezérfonalat, amely a Szentírás egész éves olvasásához nyújt segítséget, naponta szakaszolva az Ó és az Új Szövetség igéit, úgyhogy három év alatt a teljes Szentírást végigolvashatjuk. S akik mindennapi elcsendesedéseinkben előszoktuk venni a Bibliaolvasó kalauzt, és elolvassuk azt a szakaszt, amit egyik napról a másikra ajánlanak a szerkesztők a figyelmünkbe, talán feltűnhetett, hogy most már hetek óta az Ószövetségből néhány rövidebb könyv van előttünk, mégpedig azok közül a könyvek közül, amelyeket úgy szoktak nevezni, hogy kispróféták. A kispróféták írásait olvastuk, és ha valaki már megvette a Bibliaolvasó kalauzt és belelapozott, akkor feltűnhetett neki, hogy még egy hónapon keresztül, az előttünk álló egy hónapban csupa ilyen írást fogunk olvasni, a kispróféták írásai lesznek a napi olvasmányaink. Nem könnyű olvasmányok ezek. Ezért is helyezte Isten talán a szívemre, hogy jó lenne most egy kicsit általánosabban is beszélni ezekről. Sokakban értetlenséget szülnek ezek a prófétai könyvek. Keveset tudunk arról, hogy kik voltak ezek a próféták, megnyugtatására mondom a testvéreknek, nem csak mi, akik itt együtt vagyunk a templomba, a Biblia magyarázók, akik lehet, hogy egy életet azzal töltenek, hogy ezeket a könyveket tanulmányozzák, a kispróféták többségéről ők is nagyon keveset tudnak. Nem a mi ismeret hiányunk ez, de mindenképpen úgy érezzük, hogy megbénít minket, hogy ennyire keveset tudunk róluk. Néha nagyon zavarosnak tűnik az, amiről beszélnek. és végképp elbizonytalaníthat minket, a legfontosabbnak tűnő kérdés, hogy mi közünk nekünk hozzájuk? Mi közünk nekünk ahhoz, amiről ezek a kis proféták beszélnek? Nem könnyű olvasmányok, és mégis szükséges olvasmányai ezek Isten népének. Szükséges olvasmányai minden korban Isten népének. A mai Isten tiszteleten szeretnék először arról egy kicsit általánosságban beszélni, hogy hogyan gondolkodjunk a proféták szavairól, és aztán pár mondatban, tényleg igyekszem röviden, személyesebbé tenni a most olvasott kis proféta Ámósz üzenetét. Mielőtt azonban minden egyebet mondanék, hadd osszam meg a testvérekkel azt az örömöt, azt a jó hírt, amellyel engem ajándékozott meg Isten, amikor néhány nappal ezelőtt elkezdtem gondolkozni, elkezdtük olvasni az újabb kis prófétát, Ámoszt, és feltettem a kérdést, hogy miért nem egyszerre, miért nem egy próféta ige hirdetésében hallhatjuk mindazt, amit tudnunk kellene? Miért ez az elaprózottság, hogy rövid, különböző korszakokból, különböző helyzetekből szólaló igék azok, amelyek előttünk vannak? Néha egyiket, másikat tényleg pár perc alatt el lehet olvasni, de még ezek a kis proféták olyanok, hogy a leghosszabb is fél óra alatt átolvasható, végig nézhető, átgondolható, szinte rövid idő alatt mindaz, ami benne van. Miért ez az elaprózottság? Mennyivel egyszerűbb lenne az, testvéreim, ha egyetlen, vagy akár csak néhány személynek a gondolkozás módját kellene megértenünk? Mondja el egy Ézsaiás, egy Jeremiás, egy Ezékiel, hogy mit akar az Úr. Minek ennyiféle megközelítést kérdezhetnénk? Olyan jó volt rácsodálkozni, hogy milyen nagy Isten szeretete az ő népéhez. Hogy újra meg újra küldte az embereit. A legkülönbözőbb időszakokban volt szava az ő népéhez. A 8. században, az időszámításunk kezdete előtt, amikor éppen Ámósz az elsők között hirdette az igét, azok közül, akiknek a proféciáit olvashatjuk a Szentírásban. Aztán a 7. században, amikor például Náhum volt Isten szolgája az ő népe között. Vagy a 6. században, amikor Haggeus meg aztán Zakariás vette át tőle a szót. És testvéreim, nem csak 100 évente szólalt meg az Isten egy emberen keresztül egy-egy rövid időre. Minden generációban megszólalt. Ezek egy része ott van a Szentírásban. Egy részéről csak említést tesz, egy részéről talán említést sem olvasunk, de Isten minden nemzedékben újra és újra megszólalt. És itt is, ott is megszólalt. Azok között, az északi törzsek között, amelyek fellázadtak a Dávid dinasztia ellen, ott volt például Hóseás, aki nekik mondta Isten igéjét. De Júdában is, amely a dávidi családhoz, Isten választott királyi családjához hűséges volt. Isten elküldte Habakukot, hogy beszéljen az ő akaratáról. De még a pogány népek számára is volt szava. Elég, ha nem régen olvasott Jónás könyvére gondolunk. És mindenféle helyzetben vezette, eligazította Isten az ő népét. A királyság korában, aztán a nagy ítélet a babiloni fogság idején, aztán az újjáépítés nehéz évtizedeiben, a sáskajárás után, a földrengés előtt, a látszólag sikeres időszakokban, meg a legkétségbeejtőbbnek tűnő pillanatokban is. A Biblia Istene beszélő Isten. Erre tanítanak bennünket ezek a prófétai könyvek. És nem csupán egyszer nagy kegyesen szólt, és aztán elhallgatott, hanem újra és újra megszólítja az ő népét. Olyan megrendítő volt, ahogyan Ámosz könyvét tanulmányoztam. Az egyik Biblia magyarázó megszámolta, hogy ebben a könyvben 49 alkalommal olvashatjuk azt, hogy így szól az Úr, vagy ezt mondja az Úr, vagy halljátok az Úr szavát. 49 alkalommal jelenik meg az, hogy Isten megszólítja az ő népét, és nagyon érdekes, hogy ráadásul azt találta ez a Biblia magyarázó, hogy vagy 14 alkalommal egy-egy nagyobb részében, az első nagyobb részben, vagy pedig 7-7-7 alkalommal. Tudjuk, hogy a Szentírásban a hetes az isteni tökéletességet hirdető szám. Isten 7x7 alkalommal mondta el, csak ebben a 9 fejezetes kicsiny könyvben, hogy ő megszólal, ő beszél. Beszélő Isten a Biblia Istene. A Szentírásban az első tette az, hogy megszólal. És milyen nagy csoda az, ami a szava nyomán létrejött. Hiszen így történt a teremtés, hogy Isten elmondta, hogy mi az ő akarata, és amit ő akar, az megvalósul. És azóta sem hallgat, a teremtés kezdete óta sem. Testvéreim, nem tudjuk, hogy mit hoz az új esztendő a számunkra. Ezt, ahogyan január 1-én is hallhattuk az igehirdetésben, megtanulhattuk az elmúlt esztendőben, ha korábban nem tudtuk volna, hogy az idő nem azt hozza, amit mi várunk tőle. Nem tudjuk, hogy mit hoz az új esztendő, egyet azonban bizonyosan előre tudhatunk. Azt, hogy amíg éltet minket Isten, addig szólni is akar hozzánk. Amíg életet ajándékoz nekünk, addig beszélni is akar velünk. Kérhetjük, hogy szóljon hozzánk. Várhatjuk, hogy megszólal, figyelmesen hallgathatjuk őt, megérthetjük azt, amit mond nekünk, követhetjük azt, amit hallottunk tőle, és még másoknak is hirdethetjük az ő mindig aktuális útmutatását. Isten, a Biblia Istene beszélő Isten. És ezért, hogy ezt megerősítse, újra és újra küldte a prófétákat, s ha ma nem is a Szentírás újabb fejezetei gyarapodnak, de azokon a régi igéken keresztül, az ő szent lelkével, egészen újjá, egészen frissétéve, ma is beszél velünk az ő akaratáról. De mit kezdjünk a próféták könyveivel, testvéreim? Miért olyan zavarba ejtőek, amikor kezünkbe vesszük ezeket? Egy nagyon összetett kérdés, tényleg csak nagyon leegyszerűsítve, egy alapvető félreértést tisztázunk, és aztán nagyon leegyszerűsítettem, nagyon egyszerűen próbáljuk meg megfogalmazni, hogy hogyan lehet jól érteni a prófétáknak a könyveit. Az alapvető félreértés, ami sokszor megakadályozza, hogy helyesen értelmezzük a próféták szavait, hogy elterjedt az a gondolat, hogy a próféták a jövőről beszélnek. A jövőről beszélnek. Persze ezen a ponton is már bizonytalanná válunk, hogy melyik jövőről. Az új szövetség koráról? Vagy a mi időnkről, amelyben benne vagyunk? Vagy arról, ami még esetleg egyszer majd vár ránk? Vagy azokra, akik akkor élni fognak? Arról, ami még nekünk is jövő? Ha figyelmesen olvassuk a bibliai prófétákat, akkor rácsodálkozunk arra, hogy elsősorban nem a jövőre fókuszálnak, vagy legalábbis nem úgy, mint ami jövő gondolkoznak mindenről. A próféták szavai két síkon jelennek meg, és ezt most hadd engedjék meg a testvérek, hogy egészen képszerűen mutassam két sík, amelyeknek a metszés vonalában helyezkednek el a próféták beszédei. Az egyik sík, legyen ez a zöld lap, a saját koruknak a síkja. Az a sík, amelyben benne éltek, az itt és most világa, ami az ő hallgatóik számára itt és most volt. Amiről beszéltek a költőik is, amikor körültekintettek, amit képeken ábrázoltak a festőik, meg szobrászaik, amiről éneket szereztek a zenészeik, amit a tudósaik igyekeztek megérteni, amit a politikusaik megpróbáltak kézben tartani, és amelyet nem sokkal később a történet íróik a jövőben élők számára lejegyeztek. Kiki más oldalról közelített az itt és most világához. De a próféták is részben nagyon fontos és meghatározó volt az ő számukra, az itt és most világában a saját jelenük, a saját koruk síkján tájékozódtak. A próféták is erről a síkról beszéltek. De máshogyan, mint bárki más. Máshogyan, mint a költők, a festők, a szobrászok, máshogyan, mint a tudósok, mint a történetírók vagy a politikusok, Mert hogy ők egy másik sík mentén gondolkoztak erről a síkról. Egy másik síkkal kapcsolódott ez össze, ezt jelöli ez a sárga lap a mi számunkra, a mindenható Isten örök terveinek a síkjával. A mindenható Isten örök terveinek a síkjával. Amit Isten a világ teremtése előtt elhatározott, és ami nem változik egyik esztendőről a másikra, ami nem lesz más 100 év múlva, meg 1000 év múlva, meg 10 000 év múlva sem, mert ez az örökké valóság síkja. Örökké megmarad. Értsük jól, ez nem a jövő síkja, hanem az örökké valóság síkja. Amibe persze beleágyazódik a jelen is, beleágyazódik a jövő is, ahogyan beleágyazódott a múlt is. De ez az örökké valóság síkja. A próféták is a saját korukban éltek, minden szavuk túlmutatott azon, ugyan, de minden szavukat akkor értjük helyesen. Ha figyelembe vesszük, ha tudjuk, hogy mikor, kiknek, miért kellett hirdetniük az Isten szavát. De arra irányították a figyelmet, ahol a zöld sík a sárgával találkozik. Megpróbálok valami ezt szemléltető valóságot megmutatni. A két sík láthatjuk, hogy metszi egymást. És a próféták, bocsánat, így legyen, hogy függőlegesen van az Isten örökkévaló dolgainak a síkja, vízszintesen a mi síkunk, ez a két sík metszi egymást. S ők nem arról a részéről beszéltek a koruknak, ami valahol távol volt az Isten síkjától, az Isten örökkévaló terveitől, hanem arról, ahol ez a kettő találkozott egymással. A kettő metszetéről, erről a metszet vonalról beszéltek a próféták. Erről hirdették Isten igéjét. Örök üzenet jelent meg a saját kortársai kérdései között. És testvéreim, mivel hogy örök üzenet jelent meg ott és akkor, ez az örök üzenet arra sarkal bennünket, hogy mi is foglalkozzunk vele. Aktuálisak, el nem múló üzenettel rendelkező üzenetek ezek, minden azóta élt nemzedék számára is. Mert azon a metszeten keresztül, amit a próféták írásaiban láthatunk, ott, ahol találkozott egymással a történelem és Isten akarata, azon a metszeten keresztül Isten örökké való gondolataiba, az ő mentő tervébe, az ő ítéletébe, az ő szabadításába, az ő akaratába nyerhetünk betekintést. Nem csak azok, akik akkor éltek, hanem mi is, akik ma élünk, abba nyerhetünk betekintést. És éppen ezért tűnhet néha úgy, hogy nem csak a saját korukról beszélnek, hanem túlmutatnak azon. Valóban így is van, túlmutatnak azon, mert amikor az örökké valóság világa találkozik a múlandó világával, akkor valami egészen különös történik. Akkor találkozik egymással, az Isten csodálatos világa itt a földiekkel, és valami rejtelmes módon mindig felismerhetővé válik az Isten igéje, az, amit legtökéletesebben Jézus Krisztusban ismerhetünk meg. Ahol az örökkévalóság világa megjelenik a mi világunkban, ott mindig valamilyen módon, ha hittel közelítünk hozzá, Jézus Krisztust ismerhetjük föl. Éppen ezért nem hamisították meg az apostolok a próféták szavait, amikor azt mondták, hogy ők Jézusról szóltak előre, s ha azt mondjuk, hogy a próféták az itt és mostról, a jelen helyzetről beszéltek, akkor ezzel nem mondunk mást, mint azt, amit az apostolok is hittek, mert itt és most, a próféták idején, az jelent meg, az vált megragadhatóvá, amit Isten tökéletesen kijelentett Jézus Krisztus személyében. Mert hogy Isten örök gondolatainak, ennek a sárga síknak a középpontjában Jézus Krisztus áll. Az a Jézus Krisztus, akiről azt mondta Isten, már a kezdet kezdetén, amikor bemutatta őt az ő népének, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. és aztán újra megerősítette, őt hallgassátok, mert ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És valahányszor, testvéreim, valahányszor megszólalt az Isten, akkor valahol mindig Jézus Krisztusból tett valamit megismerhetővé. És hogy ez milyen valóság, ezt akkor érthette meg Isten népe, amikor Jézus Krisztus testben eljött, testben megjelent. Az apostolok saját szemükkel egészen közelről láthatták azt, amit már a próféták is hirdettek a saját körülményeik között, azt, akiben Isten népe kezdetektől fogva hisz. Nem mindig könnyű meglátnunk Jézust a próféták könyveiben, testvéreim. De ez azért is van, mert ahogyan a prófétákról nagyon leegyszerűsített képünk van, úgy sokszor sajnos Jézusról is leegyszerűsített képünk van. Pedig ott van. Nekünk, Jézus Krisztus népének szólnak a próféták szavai. Érdemes feltennünk a kérdést, Úr Jézus, mit mondanak ezek a könyvek Isten országáról, amelynek Te vagy az uralkodója? Mit mondanak el ezek mi nekünk? A Te igazságodról, a Te ítéletedről, a Te irgalmadról, a Te tisztaságodról, a Te dicsőségedről, mert a próféták erről beszélnek, talán nem mondják el mindig, bár néha utalnak arra is, hogy mindezek a messiásban válnak láthatóvá igazán, de mégis rólad beszélnek, Úr Jézus. Mindezekről beszélnek. De talán azért is nehéz a prófétákra hallgatni, és megint csak Ámosz könyvéhez közelítve lássuk ezt, mert úgy tűnik, hogy mintha elsősorban az ítélet, az Isten ítélete érdekelte volna őket. Az, amit talán a legkevésbé szeretünk hallani, ami a leginkább elbizonytalanít bennünket, amivel a legnehezebben tudunk mit kezdeni. És persze megint csak nem szakadunk el Jézustól. Mert abban a leegyszerűsített képben, amit sokan gondolnak Jézusról, ami mindig csak az irgalmasságról, a szeretetről szólt, abban a leegyszerűsített képben valóban nincsen helye az ítéletről szóló tanításnak. De testvérem, ha kérdés számodra az, hogy Jézus beszélte a prófétákhoz hasonló világossággal Isten ítéletéről, akkor keresd ki és olvasd el Máté evangélium a 23., 24. meg 25. részét. Olvasd végig ezeket, ahol Jézus nagyon kemény, nagyon világos és nagyon egyértelmű szavakkal beszélt arról, amit a prófétáknál olvashatunk. De persze olyan sokat beszélt más dolgokról, szeretetről, irgalomról, kegyelemről, hogy könnyebb a zárójelbe tenni. Itt van ez az Ámosz, 9 fejezet a mi Bibliánkban, és ebből 8,5 fejezet ítélet. Tömény, éles mondatokban, sötét képekben megfogalmazott ítélet hirdetés. Ijesztő távlatokról beszél. Mit kezdjünk ezzel? Miért mutatják ilyen borzalmasnak a kilátásokat a próféták? Hadd illusztráljam, testvéreim, egy filmélményemmel, ami mind a mai napig, ha eszembe jut most is, amikor fölidéztem a készülés közben, megborzongatott szinte, annyira képszerűen megmutatta, hogy miért beszél egyik-másik próféta ilyen riasztó, ilyen félelmet ébresztő módon Isten ítéletéről. Egy rövid film volt, amit néhány évvel ezelőtt láttam, valaki figyelmembe ajánlotta, már azt sem tudom, hogy pontosan melyik oldalon szerepelt, de szinte minden képsora belém rögzült. Az egyik főszereplőt láttuk a rövid film elején, egy magányos fiatal nőt, aki este sötétedés után az erdőben haladt előre az autójával, aztán egyszer csak a motor elkezdett akadozni, a kocsi rázkódott egyet-kettőt, és megállt a sötét erdő közepén. A vezető próbálta újraindítani az autóját, de sehogy sem indult újra. Aztán egyszer csak a sötétből hirtelen fölbukkant egy rosszul öltözött, borostás arcú zaklatott viselkedésű férfi, a másik főszereplője a történetnek. Oda rohant a kocsihoz, és elkezdte rángatni a kocsinak az ajtaját. A fiatal asszony a bezárt ajtóból kétségbe esetten figyelte, hogy mit tesz, ahogyan egyre erőszakosabban ordítva csapkodta a férfi a kocsit, és aztán szinte félholtra válva látta, hogy fölemel egy hatalmas követ, és azzal a hatalmas kővel bezúzza a kocsinak az ablakát. És kinyitotta az ajtót, és az ijesztében félholtra vált nőt kiráncigálta a kocsiból. És ebben a pillanatban föltűnt a történet harmadik főszereplője. Hatalmas tülköléssel megjelent a vonat, és a felismerhetetlenségig összedoroncsolt autót tolta maga előtt kilométereken keresztül. Testvéreim, döbbenetes képsorok voltak, feledni se tudom azóta se. Kinyitod Ámosz könyvét, és visszahőkölsz. Visszahőkölsz, mert látsz egy indulatokkal teli, kemény, éles szavakat harsogó idegen férfit. Ki ez? Mit akar ez tőlem? Téged is felzaklat? Ő maga is zaklatottnak látszik? De éppen ezért figyeljünk oda, testvéreim. Vegyük komolyan, nem verhetünk tábort a sineken, azt mondja nekünk Ámosz. Nem verhetünk tábort a sineken. Az életünk múlhat azon, hogy jó helyen vagyunk-e. Kedves igehallgató, ha egy szemernyi kétséged is van afelől, hogy biztonságban van-e az életed, akkor ne hagyd nyugodni a lelkedet, akkor olvasd a prófétáknak a szavait, az igehirdetéseit, és zaklasson föl, amiről beszélnek, mert jön a vonat. Mert Isten ítélete valóság. Jézus olyan egyértelműen beszélt erről, de a teljes Szentírás újra és újra tanít erre. Isten ítélete valóság, jön a vonat. Élet vagy halál kérdése az, testvérem, hogy engeded-e Istennek, hogy lerángasson téged is a sínekről. Ámosz ige hirdetése nagyon éles, mert Isten népe, azok a törzsek, amelyek elfordultak a szabadítójuktól, amelyek megvetették Dávid családját, Dávid dinasztiáját, elhagyták az uralkodót, akit Isten kiválasztott, azt mondták magukban, sinem vagyunk. Sinem vagyunk. 750 évvel Jézus születése előtt, amikor Ámosz hirdette az igét, a Krisztus előtti 8. század közepén úgy tűnt, hogy minden rendben van. Minden rendben van. Második Jeroboám uralma alatt a gyarapodás, a gazdasági fellendülés, a vagyonosodás, még háborús hódítások is jellemezték ezeknek a törzseknek az életét, stabil és erőteljes ország képét látták maguk előtt, s megjelent Ámosz, és azt mondta, valóban sínen vagytok, és megállíthatatlanul közelít a gyors vonat. Ha itt maradtok, elkerülhetetlen a végzet. És testvéreim, nem egész 40 év telt el, egészen pontosan nem tudjuk, hogy mikor hirdette az igét Ámosz, de valamikor a Krisztus előtti 750-es évek során lehetett ez. Nem telt el egész 40 év, amikor 722-ben az asszír hadsereg szinte leradírozta a fölszínéről ezt a büszke, öntelt, magabiztos országot, egyszer és mindenkorra. Talán voltak még ott olyanok, akik hallották Ámosz ige hirdetését. Talán voltak még közöttük olyanok. Egyszer és mindenkorra semmivé tette azt a büszke népet. És ami még borzalmasabb, testvéreim, hogyha olvassuk Ámosz könyvét, föltűnhet, hogy az ő kortársai valóban öntudatosan hirdették azt, hogy mi sínen vagyunk. Sőt, azt mondták, mi vagyunk a gyorsvonat. Mi vagyunk az a gyorsvonat, amelyik nem sokára elsöpri és semmivé teszi az ellenségeit. Nem titkolt várakozással emlegették az úrnapját. Nem véletlen, hogy ezt mondja Ámosz, jaj azoknak, akik az úrnapját kívánják. Az úr ítéletére gondoltak. Amikor majd minden más népet alávet, alárendel nekik, jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Amikor majd Isten ítéletet tart. Ó, mi sínen vagyunk, mi vagyunk a gyorsvonat. Ki más jön neki ebből jól, mint mi, akik az ő választott népéhez tartozunk? És Ámosz azt mondja, ha bűnben éltek, ne várjátok az Úr ítéletét. Meneküljetek az Úr ítélete elől. Azt mondjátok, hogy ti vagytok a választott nép? Hogy ti vagytok az elhívott nép? Hogy ti vagytok a megszabadított nép? Hogy ti vagytok azok, akiknek kijelentette magát, az ő szándékait, az ő terveit? Azt mondjátok, hogy akkor titeket nem érhet baj? Így van, ti vagytok a választott nép? Ti vagytok az elhívott nép? Ti vagytok az a nép, amely átélte Isten szabadítását, amikor Egyiptomból kihozott? De Isten ez szerint is fog bánni veletek. Hallottuk a mondatot, azt mondja Isten, csak veletek léptem közösségre, csak veletek kötöttem szövetséget, a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Ti jól ismertétek az Úr akaratát, láttátok az ő nagy tetteit, kijelentette magát nektek, ha nem alázkodtatok meg előtte, ha keményen, hajthatatlanul, öntelten élitek az életet, amit kitaláltatok a magatok számára, akkor nincs mentségetek, mondja Ámosz. Drága ige hallgató, ha nem vagy egészen bizonyos abban, hogy örök életed van, ha Isten az evangéliummal nem győzött meg még e felől téged, akkor hagyjad azt, hogy fölzaklassanak a próféták. Az életed, az örök életed múlhat azon, hogy sínen vagy-e, azon a sínen, amelyen ellenállhatatlanul közeledik az ítélet. Amíg Isten beszéde az evangélium szava nem győzött meg arról, hogy nem a sínen táborozol, könyörögjél a mindenség urához. Könyörögjél a mindenség urához, hogy adjon neked menekülést, és ajándékozzon bizonyosságot arról, hogy életet kaptál tőle. Mert élet és halál kérdése az, amiről olvasunk ezekben a könyvekben, testvéreim. Ezért vegyük nagyon komolyan, élet és halál kérdése. A halálé, ha az Úr szava nem mozdít ki bennünket az ítélet útjából, és az életé, ha átéljük a szabadítását. És éppen ezért azoknak is szólnak ezek a prófétai üzenetek, akik Jézus Krisztusban már megtalálták az életük szabadítóját, akik örök életet kaptak. Mert arról is beszélnek, hogy milyen élet az, ami kedves a mi mennyei atyánknak, hogy hogyan élhetünk hozzá méltóan. Olyan gazdag és sokoldalú Ámosz üzenete, hogy most ebbe nem fogok belemenni. Olvassuk, napról napra olvassuk és figyeljük meg, hogy mit mond a kortársainak, és ezen keresztül mit mond mi nekünk Isten akaratáról. Egyetlen egy jellegzetes hangsúlyt hadd emeljek ki, ami egészen erőteljesen megszólal a könyvében Ámosznak. Ma úgy mondanánk, Ámoszt azért küldte az Isten, hogy megtanítson arra, mit jelent a valódi szociális érzékenység. Vagy így is mondhatnánk a Biblia nyelvén, mit jelent az irgalom, aminek meg kell határoznia a mindennapjainkat. Mit jelent az irgalom? A gyarapodás, a gazdagodás időszaka volt az, éppen ezt magyarázták úgy az Ámoszt hallgatók, az Ámosz üzenetén felháborodók, hogy hiszen elég jók vagyunk mi, hát Isten áldása is mi velünk van, csak hogy elég felemás vagyonosodás volt, ami ott akkor végbe ment. Egyes csoportok, az elit meg a középosztály tagjai egyre vastagabb pénztárcát hordtak magukkal, miközben mások eladósodtak, rabszolgának kellett eladniuk magukat, hogy a családjuk megélhetését ideig, óráig biztosítani tudják. Az igazságszolgáltatás is megvásárolhatóvá vált, a törvények is azt szerint módosultak, hogy hogyan lehet a gazdagokat kiszolgálni. Ámosz azt mondta, ti az irgalmas Isten népének tartjátok magatokat. Hát akkor nem lehettek irgalmatlanok a nyomorult, az elesett irányában. Ha a mennyei atya többet adott nektek, a magáéból adott, és neki kell felelnetek azért, hogy mit kezdtek azzal, amit tőle kaptatok. Testvéreim, örök igazság az, amit Ámosztól tanulhatunk. Örök igazság, az igazságos Isten népe nem fogadhatja el azt soha, hogyha a törvények azt szerint hajlíthatók, hogy kinek a javát szolgálják. Méltatlan ez, hogyha ebbe beletörődünk. Nem csukhatja be a szemét, ha a bíróságok azt mérlegelik döntéshozatalkor, hogy kinek az igazságát kell megállapítani. Testvéreim, mi ismerhetjük, mert Isten megajándékozott ezzel, ismerhetjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor is rossznak kell a rosszat mondanunk, ha az a barátunkat ítéli el. És akkor is fel kell emelnünk a szavunkat az ártatlan mellett, ha éppen az károsította meg őt, akinek a kegyeit keressük. Így gondolkozunk mi? Testvérem, olyan jó lenne a gondolkozásunkat Isten színe elé állítani, és őszintén becsülettel Isten színe előtt végig gondolni ezeket a kérdéseket. Az irgalmas Isten népeként irgalmas emberek vagyunk mi? Hogyan tekintünk a bankszámlánkra? Ha nagyobb összeget látunk rajta, akkor egyszer csak olyan tervek kezdenek el körvonalazódni előttünk, amelyekről talán néhány éve még álmodni sem mertünk volna. A technika új csodái, soha nem hallott lehetőségek, amelyeket a reklámok az orrunk alá dörzsölnek. Vagy pedig amikor látjuk azt, hogy Isten többet adott, mint amire szükségünk van. Eszünkbe jutnak azok, akik segítségre szorulnak. Azok a testvéreink, akiket Isten ránk bízott. A kis nyugdíjasok, az állásukat vesztett családfők. Eszünkbe jutnak, hogy talán nem miattunk, hanem őértük kaptuk, amit kaptunk. Az irgalmas Isten népe nem lehet irgalmatlan, testvérem. Ez igaz az időnkre is. Talán van, aki időnként úgy érzi, hogy időmilliómos, hogy nem tud mit kezdeni az idejével. Bekapcsoljuk a különböző műsorokat. Nézzük azt, hogy milyen új filmek jelentek meg a videó megosztókon. Testvérem, tudod, hogy hányan vannak a testvéreid között, akiknek egy számodra olyan rövid, 20 perces beszélgetés megváltoztatná azt a napjukat? Felfoghatatlan ajándék lenne, ha fölemelnéd a telefont és fölhívnád őt. Ismered te azokat, akiknek olyan nagy szüksége van arra, hogy az idődből rájuk szánjál valamit? Ámosz azt mondja, éljetek olyan életet, amely méltó ahhoz az Úrhoz, akit ti az uratoknak neveztek. Mert ha az életetek másról tanúskodik, akkor az ítélet is mást fog megmutatni. Éljetek úgy, mint annak az Istennek a népe, és nem csak a templomban. Megrendítő testvéreim, most készülve többször elolvastam Ámosz könyvét, azt mondja Ámosz, Isten ezt mondja Ámosz szavaival, kifordul a gyomrom az áldozataitoktól. Fullasztó a bűz, amit árasztanak. Elegem van a ricsajból, amit a templomotokban csaptok, mert kegyes emberek voltak ezek, ó, nagyon jól tudtak Isten tiszteletet tartani, testvéreim. De hogyan éltek? Ti jöttök a templomomba? Ti teszitek ezeket? Ezzel akarjátok elpalástolni, hogy milyen nyomorult állapotban van a szívetek? Tegyük mi is mérlegre az életünket Ámosz éles szavai fényében, és meneküljünk oda ahhoz, aki ebből a nyomorúságból ki tud hozni bennünket. Mert miközben Ámosz szinte végig ítéletet hirdett, testvéreim, az utolsó soraiban egészen máshogyan beszél az ítélet napjáról, vagy arról, amit a prófétákhoz hasonlóan ő is így mond, az a nap. Az a nap valami egészen mást is el fog hozni. Nem csak a bűnös, a bűnében megrözzött ember és nép ítéletét, azt mondja Ámosz, Isten szava ez, azon a napon fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Olyan megrendítő belegondolni, hogy kik hallották ezeket a mondatokat először, testvéreim. Azok, akik megvetették Dávid házát. Azoknak a törzseknek a tagjai, akik más uralkodót választottak, ahelyett, akit Isten elküldött, hogy az ő fia legyen, ami szabadítónká. Ők a saját uraikat, a saját fejedelmeiket követték. Meg is lett ennek a következménye. De Ámosz azt mondja, hogy Isten fel fogja állítani Dávidnak az összedőlt hajlékát. Isten el fogja hozni azt az uralkodót, aki eljött, akit imádhatunk, akit magasztalhatunk, akinek a kezébe oda tehetjük halálra ítélt életünket, aki el tud minket hozni a sínről, ahol közeleg mifelénk az ítélet, aki szabadságba, felszabadult életre tud elvezetni bennünket. Az Úr Jézus Krisztus félretolta az életünk autóját az ítélet vonata elől, és ő állt ott, amikor az a vonat megérkezett. Ő állt ott helyettem, ő állt ott helyetted, és ha ő benne hiszel, akkor nem kell rettegned az ítélettől, mert ő megszabadítja mindazokat, akik ő benne találják meg életük urát, életük szabadítóját. Jön az ítélet, de ezt az ítéletet Jézus Krisztus mindannyiunk helyett, akik ő benne hiszünk, már elhordozta. Ne maradj a síneken, testvérem! Éljél Jézus Krisztus szabadságában! Amen. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, olyan megrendítő ezt komolyan venni, hogy Te nem csak ott és akkor, Ámosz próféta idején Izraelben szóltál, hanem itt és most 2021-ben, Budapesten is beszélni akarsz mindazokkal, akiket kiválasztottál és akiket elhívsz, hogy a Te néped tagjaiként éljenek. Köszönjük neked, hogy mi hozzánk is szól az örömüzenet, hogy mi hozzánk is szól az örök üzenet, amely Jézus Krisztusról, a Te fiadról beszél. Magasztalunk téged, hogy minket sem akarsz hagyni az ítéletben elpusztulni. Hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban mi hozzánk küldted el a szabadítót. Köszönjük, hogy ő az, aki elhordozta az ítéletet helyettünk. Eléd hozzuk most bűnbánattal mindazt, ami megterheli az életünket. Olyan sok minden van, amire akár a mai alkalmon, a mai együttlétünkön rámutathattál, és olyan sok minden van, amit föltárhat még a Te ígéd a mi szívünkből. Kérünk Téged, hogy ne engedd, hogy a bűnben éljünk, és különösen ne engedd, hogy megalkudjunk a bűnnel. Jézus Krisztus erős szabadító, hatalmas szabadító vagy Te. Könyörgünk, hogy szabadíts ki bennünket abból a nyomorúságból, amelyben benne vagyunk. Könyörgünk hozzád mindazokért, akik még nem élték meg ezt a szabadítást. Te adj, Urunk Jézus Krisztus, ébredést! Itt Budapesten olyan sokan nem is hallottak még erről. Ajándékozz meg minket azzal, hogy ne csak engedelmeskedjünk a Te szavadnak, hanem tovább adhassuk másoknak is. Kérünk, hogy Te adj lelki ébredést, a Te lelked munkálja azt ki. S könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy erősítsd meg ebben a Te egyházadat, hogy hirdesse a Te igazságodat, hogy sokan meghallhassák azt, és sokan élhessenek. Add, Urunk, hogy tudjunk hozzád méltó életet élni. Mennyei édesatyánk, Te, aki irgalmas voltál hozzánk, add, hogy tudjunk mi is irgalmasan fordulni egymáshoz. Könyörülj mi rajtunk, hogy a Te szereteted átsugározzék mi rajtunk. Szabadíts ki bennünket bűneink fogságából. Jézus Krisztus, Te a saját életedet kínálod nekünk. Ne engedd, hogy ennél kevesebbel megelégedjünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe ezt hirdeti a Te Urad Ámosz prófétán keresztül. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt hajlékát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Jóra fordítom majd népemnek, Izraelnek a sorsát. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket a földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a Te Istened. Amen.